Kit Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Rónaszéki Tamás hegedűművésszel Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
A Zeneakadémiára való bekerülésem is egy csoda volt, mert olyan érzésem volt így visszatekintve különösen, minthogyha a Jóisten minden akadályt állandóan előlem elhárított volna. Oda kerültem ugye a konzervatóriumba, ehhez az orosz tanárnőhöz, a Natasához, mondom, csodálatos valaki volt. Akadály nélkül bekerültem a Zeneakadémiára, és egyébként amikor 5. éves voltam, akkor már hívtak tanítani. És az első 5 évet a tanításomból az Kecskeméten töltöttem, a Kecskeméti Konzervatórium, a Godály iskolában. Hát lejártam. De akkor már az budapesti vonosokhoz is hívtak, ugyanakkor. Tehát amikor 5. éves voltam, akkor elkezdtem tanítani, és elkezdtem zenekarban játszani. Ez 41 éve volt. Most már 42. éve lesz. Egyszer csak 5 év után kaptam egy felkérést a Bartók Konzervatóriumba, hogy menjek oda tanítani. Mondom, te jó ég, hát ez volt a nagy vágyam egyébként, hogy én valaha abba az iskolába taníthatni.
És imádkozott is ezekre a szándékokra?
Igen. Aha. Sőt, volt egy olyan, az már azt gondoltam, hogy ez már túlzás, de azért a lelkem szabad. Kis sarkában az mindig megvolt. Akkor ott laktunk, édesapámnak köszönhetően lakást tudott vásárolni, ilyen családi közös birtok volt a Deák tér mellett, tehát a Madács utcában, 7. kerületben. Mondom, hát az lenne a legcsodálatosabb, hogyha én mondjuk járnék a konzervatóriumba tanítani, oda gyalog lehetett menni, meg mondjuk a fesztiválzenekarba játszhatnék, mert akkor tájt alakult, és esetleg valami kamarazenekarban, mert nagyon szerettem a kamarazenét. Na most ez úgy történt, hogy amikor 4. éves voltam a Zeneakadémián, és 83. decemberében volt a fesztiválzenekarnak a első nyilvános bemutatkozása a Zeneakadémián, akkor csodálatos módon engem is elhívtak erre a felkészülésre és az első koncertre. A mai napig nem tudom, hogy ki ajánlott be engem, és én hogy kerültem oda, de ott voltam. És soha nem játszottam nagy zenekarban. Hát jó, a Zeneakadémián volt zenekar, de az is más volt. És akkor utána hívogattak, és legalább 5-6 évig játszottam a fesztivál zenekarban. Akkor persze hozzá kell tenni, hogy az még egy ilyen tényleg fesztivál jelleggel működött, tehát évente egy 3 alkalommal összegyűltek ilyen 10 napra, próbáltunk, és a végén csináltunk 1-2 koncertet. Utána már a vége fele már voltak külföldi koncertek is. De én közben jöttem rá, hát én ezért imádkoztam, hogy ott laktam a 7. kerületbe, bejártam a konziba, ott volt a kamarazenekar és a fesztivál, és a nagy zenekar, a fesztiválzenekar. És aztán, amikor a fesztiválzenekar hát rendszeres, folyamatos munkát kezdett, akkor viszont kénytelen voltam kiszállni belőle, mert a tanítást meg a kamarazenekart semmiképpen nem akartam otthagyni, és ez úgy már nem ment volna.
És akkor még mindig énekelt a jezsuita templomban?
A jezsuitáknál természetesen énekeltem.
Folyamatosan?
Folyamatosan. Hát az nekem az egy szent dolog volt. És aztán...
Azt melyik évben kezdte?
77-ben kezdtem. 1977-ben, így van. És a Sapszon Feri, aki akkor vezette a kórust, ugye 88-ban megalapította a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát, és akkor azt mondta, hogy ő tovább nem tudja ezt vállalni. És 88 őszén én vettem át a kórusnak a vezetését. Hozzá kell tennem, hogy egyáltalán nem volt ilyen szándékom. Abszolút nem volt ilyen szándékom.
Ajándék volt.
Ajándék volt, de egy ilyen nagyon hirtelen az égből rám zuhant ajándék. Egyébként nem sokkal ezelőtt, 1-2 évvel ezelőtt az a bizonyos pótnagymamánk, akiről meséltem az elején, Kiskörösön, a Rózsika néni, egyszer kórházban volt, és meglátogattam.
Ő milyen rendi nővér volt?
Isteni megváltó leányai, azt hiszem ez volt a pontos nevük, de...
De akkor nem működött a rend,
nem működött
elhelyezkedett.
A rend. Hát ő egyedül élt Kiskörösen. És azt mondta nekem a kórházban, hogy ő azért imádkozik, hogy én egyházi karnagy legyek. Hát mondom, Rózsika néni, én tetszik tudni, hogy éneklek egy egyházi kórusban. Nagyon szeretem. Eszem ágában nincs onnan elmenni. Ott van karnagy. Akkor kész, ennyi. De hogy ez így fog alakulni, hogy aztán egyszer csak szükség lett erre, az én se hittem el. Szóval mondom, ez is a gondviselésnek egy olyan humora volt, ha úgy vesszük. Aztán persze úgy voltam vele, hogy jaj, de hát hogy fogom ezt csinálni? De nagyon sokat segítettem, meg helyettesítettem azelőtt is a karnagyot, de az, hogy teljesen én vezessem a kórust, ez föl nem merült. Aztán közben ugye megismerkedtem a feleségemmel, aki szintén a kórusban énekelt, de már ismertem, mert 9 évvel ezelőtt is, tehát 9 éve ismertem, de föl sem merült, hogy ő lesz a feleségem, csak egyszer csak kaptam egy ilyen megvilágítást, hogy hát hiszen itt van melletted.
Milyen szép.
És hát az is egy csodálatos élmény volt, és csodálatos megtapasztalás, és tulajdonképpen ahhoz képest, hogy én májusban kezdtem neki udvarolni, a következő áprilisban összeházasodtunk, mert egyértelmű volt mindkettőnk számára, és hát egy gyönyörű házasságunk volt, 2 csodálatos gyermekünk van, már 30 és 28 évesek, a fiam 30, a lányom 28, egyelőre még egyedül, várjuk a család bővülését, de hát aztán sajnos a feleségem nagyon fiatalon megbetegedett, és ő 41 éves korában meg is halt, egy betegség elvitte. A mai napig is én úgy érzem, hogy velünk van, nem, hogy úgy érzem, hanem tapasztalom. Tehát ő a családba tartozik, és élő kapcsolatban vagyunk a gyerekekkel együtt, ő vele. Nagyon sokat köszönhetek neki. Amikor tulajdonképpen elkezdtem a kórust vezetni, akkor hát persze, akkor még nem is udvaroltam neki, de ő nagyon sokat segített. Főleg később, aztán, amikor már összeházasodtunk, akkor már mert is segíteni. Sőt, volt olyan, hogy veszekedtünk is emiatt, de hát ez meg természetes, mert hát egy kiváló karnagy volt, ő is kórusvezető volt. Nagyszerűen zongorázott is, gyönyörűen énekelt, muzsikáltunk együtt rengeteget.
És ő máshol volt karnagy?
Iskolában, igen. Iskolában? Igen. Kórust vezetett szintén. Egyébként a lányom is zongorázik gyönyörűen, ő el is végezte a zongoraszakot Szegeden, mellette egyébként gyógyszerész, a fiam meg az üzleti világban van, szóval így csodálat, hogy gyermekeim vannak, ezt hozzá
és
kell
ők is
tennem.
Megtartották a hitet?
Igen, a fiam azért egy kicsikét más utakon jár, a szíve az abszolút itt van.
Ez a lényeg. És, megosztaná velünk a választott szentírási részt?
Igen. Egyik legkedvesebb szentírási részletem, hogy ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Ez egy olyan, tényleg az egész életemre kiható idézet és vers a szentírásból, mert persze az ember életében vannak könnyebb, meg nehezebb szakaszok, de tudni azt, hogy ha hiszünk a jó Istenben, tehát ő mindig mellettünk van. És ő van ott először. És ő választott bennünket. Ugye ez úgy folytatódik, hogy atyám házában sok hely van. Ő nekünk készítette. Tehát mi miattunk történt ez a dolog. Az, hogy bármi történik a világban, hát szörnyű dolgok vannak. De a végső célunk az mindenképpen az, hogy oda kerüljünk. Hogy az ő szeretete, az teljesen betöltse a szívünket, az életünket, és persze ez nagyon sokféleképpen történhet. Nagyon sok szituációban ki tud menteni bennünket, hogyha az ember erre gondol és hisz benne, és nagyon-nagyon sok erőt tud adni. De hát tényleg úgy van, hogy ha végignézek az életemen, akkor annyi emberrel találkoztam, aki ezt a szeretetet továbbította, közölte, ajándékozta, hogy el sem tudom mondani. Most például az elmúlt hétvégén, hogy voltunk Érden a Regina Mundi apátságban, és velünk volt Belovics Gábor atya, a kedvenc talán mondhatom így, de hát így van, kedvenc jezsuitám, de a mostani jezsuita atyák a fiatalok, és hát egyik csodálatosabb, mint a másik. Ugye most volt úrnapja, az eucharisztiáról beszélgettünk. Hát az nem más, mint a szeretet. És valami olyan csodálatosan tudta ő is átadni ezt az ajándékot nekünk, nem is tudom megfogalmazni. De tényleg úgy van nagyon sokszor, hogy az ember nem is kell, hogy megfogalmazza, mert ez egy életforma kell, hogy legyen igazából. De azért néha, hogyha valamit tud róla mondani, az csak jó. De tényleg úgy van, hogy a példamutatással lehet a legjobban nevelni, a példával való előjárás az a legfontosabb. Hát ez egy nagy felelősség is természetesen, de tudni azt, hogy a Jóisten szeret bennünket, és emiatt egyáltalán nem kell aggódnunk. Tehát nem kell aggódni, hogy most hogy lesz, mint lesz. Mondjak valamit, például nekünk volt lakásunk. Mondom, az édesapám vette, és az ez ilyen családi közös birtok volt. Aztán hol ketten, hol négyen laktunk ott a testvérek közül, de végül is én maradtam ott, mindenki kirepült valamilyen, hát a család alapítás kapcsán, és amikor összeházasodtunk, ott éltünk egy pár évig a feleségemmel, meg a gyerekek is ott születtek. Volt egy néni az anyósomék mellett, ők a Budán laknak Attila úton, aki egyszer azt mondta, hogy volt egy eladó lakás, hogy ő segítene nekünk, ad pénzt is kölcsön, hogy vegyük meg, és akkor ott lehetnénk a nagyszülők mellett. Ja igen, ez hozzátartozik, hogy mi akkor keresgéltünk, hogy esetleg kijebb költöznénk ilyen zöldövezetbe, hogy elcserélnénk a lakásunkat.
A Madács-térről.
A Madács-térről, mert azért az mégis a kőrengeteg közepén van. Mondtam neki, hogy hát egy nagyon kedves, nagyon-nagyon nagy felajánlás, de hát azért a mi lakásunkat, ha el is adjuk, akkor még nagyon sok pénz kellene ahhoz, hogy meg tudjuk venni azt a másikat, azt a budait. És úgy mondtam a feleségemnek akkor, hogy hát ahelyett, hogy felajánlotta volna a saját lakását, hogy majd de ezt csak úgy viccből mondtam. Erre föl két hónap múlva csöng a telefon, anyósom telefonál, hogy kiderült, hogy a Ilike, ez a szomszédnéni, beteg, tehát operációra megy, mert súlyos betegsége van, és miután neki nincsen senkije, azt mondta, hogy nem tudja, hogy ha egyáltalán fölébred-e műtét után, és ő úgy döntött, hogy ránk hagyja az egész lakását. Na, hát ez volt az megint egy olyan szituáció, hogy meghallottam, nem hittem el, hát kicsorult a könny a szememből. És tényleg így lett, hát akkor onnantól kezdve persze segítettük, hát jóba voltunk vele, de semmi különösebb kapcsolat nem volt. Segítettünk néha neki, az apósom segített főleg neki bevásárolni, meg fúrni, faragni a lakásába, ha kellett valamit. Hát innentől kezdve persze én hordtam szegényt, ugye, kemoterápiára, meg hát amit tudtunk, segítettünk. Feleségem segített neki, amikor olyan helyzet volt, akkor a fürdetésben, ilyesmiben. De hogy ilyen ajándékok hullottak az ölünkbe, hát ezt egyszerűen nem hittem el. De napról napra, egyébként azóta is érzem és tapasztalom, kicsi dolgokban is.
Nem érdemes nyugtalankodni.
Hogy nem érdemes nyugtalankodni, mert mindenről gondoskodik a Jóisten.
Nagyon jó. Én azt szeretném, hogyha amit még az elején gyönyörűen beszélt a zenéről, hogy a zene Isten igen. legszebb teremtménye, vagy nem igen. tudom, szeretném kérni, hogyha kiegészíteni azt, amit elkezdett, hogy a zene mit jelent önnek, és mit jelent a hitvilágában. A igen. hallgató kedvéért mondom, hogy sugárzó arccal olyan jó hallgatni Róna Széki Tamást, olyan szépen beszélt a hitéről, és főleg a zenéről, hogy azért kérem, hogy még meséljen nekünk erről.
Amint mondtam, én úgy érzem, és úgy tudom megfogalmazni, hogy a Jóistennek a legcsodálatosabb teremtése, vagy teremtménye a zene. És nekem hitvallásom, ezt már többször megfogalmaztam magamban, a zene egy olyan dolog, ugye egyrészt megfoghatatlan, de mégis a zene erejével a lelket repültetni tudja, reptetni tudja. Olyan helyváltoztatásokra képes a zene, amit a testben nem tudunk megtenni, de a zene szárnyain bárhová el tudunk jutni. A zenével gyógyítani lehet, meggyőződésem. De tényleg, tehát hogy olyan ajándékot tudunk a zenén keresztül adni, amit semmi mással nem tudunk megvalósítani, és semmi más nem pótol. Boldogítani lehet, nyugtatni lehet a zenével. Közösségformáló ereje van, rendkívüli közösségformáló ereje van a zenének. Az egy olyan ajándék, amit az ember úgy tud odaadni valakinek, hogy egy életre szóló élményt nyújtunk ezzel. Tehát én nekem a zenével való kapcsolatom és a zene művelésem, hát legalábbis így próbálom és szeretném csinálni, még sokáig, ha jó Isten engedi, mindig az, hogy adni, amit, és megkeresni benne a legtöbbet. Mert ez egy kimeríthetetlen tárház a bőségnek, a kincseknek, az örömnek, a gazdagságnak.
Fölemeli a lelket,
megvigasztal, boldoggá tesz, sokszor megsirat, de a legtöbbször nem is azt mondom, hogy örömet ad, mert nem mindig örömet ad, hanem olyan húrokat menget meg az embernek a lelkében, ami megrendítő élmény adott esetben. És olyan mélységbe viszi az ember, de ez jó értelemben vett mélység, szóval nem is szomorúság.
Érzelmek,
és az érzelmeknek a mérhetetlen gazdagsága, amit egyszerűen nem lehet másról. Tehát a zenében benne van a szobrászat, benne van a festészet, benne van a tánc. Tehát minden művészet, ami a zenén kívül van, a zenében összpontosul. Én nekem ez a meggyőződésem, így érzem, és hát így is próbálom művelni. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Én úgy gondolom, hogy ha valaki erre a szentírási idézetre helyezi az életét, akkor a legfontosabbat megragadta. Mert egyrészt a szemünket mindig a jó Istenre tudjuk vetni, irányítani. Az én életemben nagyon sok csoda történt. Az egész életpályám úgy zajlott, hogy a jó Isten az előttem levő utat folyamatosan mutatta. Mutatta akkor is, amikor pályámat kerestem. Szinte azt mondhatnám, hogy ilyen jelzőtáblákat állított nyilakkal. Mutatta akkor is, amikor a páromat kerestem, és megtaláltam. Egyébként ott volt mellettem már 9 évig. Már 9 éve ismertem, úgy értem. És akkor megmutatta, hogy ő az. Akkor megvilágosodtam. Mutatta akkor is az utat, amikor betegség miatt elvesztettem a páromat, és meghalt. De pontosan a hitünkből adódóan megmaradtunk egymás mellett. A mai napig is úgy érzem és tapasztalom, hogy ő velünk van, itt van a családban, és nem csak a gyerekeimmel közösen érezzük ezt, hanem a nagyobb családban ünnepeljük az ő ünnepeit. A nővérem mindig föl szokott hívni, amikor házassági évfordulónk van. Megható, hogy az ő jelenléte már 16 éve lesz, hogy meghalt, de az ő jelenléte olyan meghatározó volt az életünkben, hogy a mai napig is ünnepet tud teremteni a lényével, a nyomaival, a keze munkájával, és azzal, amit ő ajándékba adott nekünk. A Jóisten szeretete a mai napig is minden nap egy új lehetőség nekünk, és én azt tapasztalom, hogy ha hiszek ő benne, és ez így van, akkor tényleg nyugodt lehet a szívünk.
Nagyon köszönöm a beszélgetést. Hálás vagyok érte, hogy meghallgathattam.
Róna Széki Tamás hegedűművésszel Murányi Nikolett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu